A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu.
Arról fogunk beszélgetni, ez sokakat érint, vagy érdekel, hogy meg sokszor fölteszik a kérdést, akár nekem is, akár hallgatók is itt a műsorban, hogy most vajon buborék van-e az ilyen mértékű áremelkedés után a hazai lakáspiacon, túlértékeltek-e?
És azért kérdezik ezt nagyon sokan, mert hogyha kipukkanna, akkor...
Igen, pontosan. Na hát, Dános Pállal fogjuk ezt megbeszélni, a KPMG Magyarországi Ingatlan Tanácsadási Üzletágának vezetőjével, akik a csapatával egy nagyon komoly számítást végeztek, több oldalról közelítettek a kérdéshez, és ez alapján ha nem is tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy lufi vagy nem lufi, mert bizonyos aspektusában rá lehet hozni, hogy buborék bizonyosban meg nem, de kapunk egy jó képet arról, hogy mégis milyen, mennyire vannak helyesen árazva mondjuk a hazai lakások Magyarországon. Szóval Dános Pállal beszélgetünk, jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, az első kérdés talán az, hogy egyedülálló-e, mert ugye a buboréknak talán az is egy jellemzője, hogy egy-egy piacon alakul ki, bár ugye a tech lufi az ugye világszerte jellemző volt például a tőzsdéken, mikor a technológiai részvényeket túlárazták a piacon, de vajon ez az ingatlan piacon kiugró-e, ami Magyarországon végbe ment az elmúlt években?
Azért nehéz pontosan választani, és az a cikkünk is egy kicsit árnyaltabban fogalmazott, mert adjuk, hogy lufi valami, az csak akkor derül ki, mikor kipukkad. Addig nem pukkad ki, addig nem tudjuk, hogy lufi. Mindenesetre csak itt a józan ész alapján indultunk el kutakodni, mert mindenkinek az volt az érzés, hogy nagyon drága a lakás, és hogy sok ember mondja, hogy szinte megfizethetetlen. Ezért néztünk utána, hogy számokkal, illetve különböző arányokkal viszonyítsunk, és a nemzetközi összehasonlításba is tegyük be ezt a képet.
Na, akkor nézzük meg, induljunk el valahonnan, akár egy régiós összehasonlításból, akár ugye vannak olyan megszokott mutatók, hogy hány havi fizetés ad egy vételárat, vagy egy négyzetméter árat, vagy egy csomó paramétert, amelyeket egyébként ti is vizsgáltatok.
Igen, hát az első legegyszerűbb lépés az volt, hogy megnéztük önmagában nominális értelemben a lakás négyzetméter árakat a környező országok fővárosaiban. Persze itt fókuszáltunk azonban a Közép-Kelet-Európára, de vannak összehasonlításképpen Ausztria és Németország is a listán. Azt vettük észre, hogy Ausztriában a legmagasabb, Euróban kifejezve a lakás a négyzetméter, Magyarország így a kellemes középmezőnyben van, és mi ezt idősoronként néztük meg, tehát 2013 és 2020 között vizsgáltuk. Tehát ez önmagában azt mutatta, hogy igen, Budapest a drágább, mint Pozsony, drágább, mint Zágráb, drágább, mint Szófia, drágább, mint Budapest, nagyjából azonos szinten van Lengyelországgal, de Szlovénia, Németország, Prága és Bécs drágább. De ugye ez csak azt mutatta, hogy Európa négyzetméterben mennyibe kerül.
Uh-huh. Ez önmagában nem tudom, hogy mennyire válasz arra, hogy túlárazott
a piac. Hát még nem, biztosan nem, mert szerintem most a hallgatókban is rögtön az első, ami ilyenkor így felugrik, hogy oké, persze, csak Bécsben mások a fizetések.
Más a fizetés, Prágában talán annyira, de most még már
azt hiszem, Prágában is, igen. Bizony. És akkor itt jön az ugye, hogy mit tudunk mennyiért megvenni.
Úgy van. Hát nyilvánvalóan ez a következő kérdés. Mindenki erre gondoljuk, egy szép dolog, jó dolog, de én nekem mennyi van a zsebemben. És ezt is megvizsgáltuk. Hát különböző objektív adatbázisokkal dolgoztunk, ezek főleg külföldi adatbázisok voltak, és néztük az összehasonlítást. Hogyha azt néztük, hogy a lakás át növekedés és a jövedelem per fő növekedés hogyan alakul, akkor úgy néztük, hogy sajnos Magyarország az ebből a szempontból hát Németország utána a második helyen áll, ami azt jelenti, hogy azt néztük, hogy egy négyzetmétert az éves kereslet mekkora hányadából lehet megvásárolni. És ebből a szempontból Magyarországon ez elég rossz ez a mutató, tehát úgy tűnt, hogy a magyar jövedelmekhez képest túlárazottak a lakások. Lényegesen, ez egy, most mindegy, nem akarom a számokat mondani, mert ez egy kalkulált érték, de lényeg az, hogy hogy több tizedes sel Budapest fölötte van Lengyelországnak, Bukarestnek, Szófiának, Zágrábnak, Szlovákiának.
Van egy másik...
Arra utalt, amit az ember józan paraszti észre érez, amikor a barátaimmal beszélek, hogy igen, drága. Drága nekem a jövedelmemhez képest, tanári fizetéshez képest drága az egy négyzetméter lakás.
Igen. Azt is szokták mérni, hogy ha az éves keresethez viszonyítjuk a lakásárakat, az mennyi? Ezt nem tudom, hogy vizsgálta ez.
Ez volt a négyzetméter ára vetített vizsgálat.
Nem a nettó fizetésekhez?
Igen, ez a nem a nettó fizetés, hanem a nettó elkölthető.
Ja, értem.
Ez egy külön statisztikai mutatószám, de tulajdonképpen mindegy, sokféle viszonyítást lehet csinálni, sokféle forrásokból lehet számokat összehasonlítani. A lényeg az, hogy saját magán belül, a vizsgált országokon belül homogén rendszereket használtunk, és végül is kijött ez a mutató, hogy túlárazott. Most ha túlárazott, már mint idézőjében túlárazott neked soknak, de akkor mégis van-e valamilyen, látunk-e a lakás értékesítés és a lakás építés között valamilyen egyensúlytalanságot? Mert ugye a buborék az akkor alakul ki, hogyha sokkal jobban pörög az építőipar, mint amennyire ezt a piac föl tudja venni. Uh-huh. És ez a másik oldaladónak rendkívül érdekes, hogy ugyanakkor azt látjuk, hogy az új lakásokat éppen úgy el tudják adni, tehát nincsenek eladatlan lakások, és nem álltak le lakásépítési projektek. Uh-huh. És ennek ellenére pörög a piac. És ezt is meg kellett néznünk, hogy ebben milyen tényezők játszanak szerepet.
Hát már csak azért is, mert ugye itt fellelhető lenne némi ellentmondás, hogyha nem keresünk eleget, akkor hogy a fenébe van az, hogy mégis...
Hogy mégis elmegy az összes új lakás.
Így van.
Ez ennek pontosan jogos a kérdés. Hát egyrészt nem a magyar lakosságon nincs egyforma pozícióban. Van, akinek már van lakása. Azoknak, akinek van lakása és váltani akar, azoknak ez kedvező, hogyha lakás árak emelkednek, mert hiszen azt láttuk, azt a ügynök cégek nagyon pontosan mutatják, hogy a használt lakások ára is hogy emelkedik, követi azt a tendenciát, mint az újak. Tehát ha valakinek van egy lakása, mint egy induló tőke, akkor ő tulajdonképpen ebből a lakásár növekedésből ő is hasznot tud húzni, és tud tovább lépni. A másik történet az, hogy vannak pszichológiai tényezők is, most például az, hogy infláció erősen emelkedik, és általában az a közfelfogás, hogy a lakás, mint ingatlan, az inflációtól megment, abban a szempontból egy tartós befektetés. Ez tulajdonképpen igaz, hát ugye láttunk, valaki emlékszik a 2008-9-10-11-es lakásárakról, amikor ez nem volt igaz, de azóta már hol vagyunk attól, tehát hosszú távon megvéd. És azt gondoljuk, hogy a vásárlók egy része most azért fordul a ugyan drágának tűnő ingatlanpiac felé, mert hogy az inflációtól akarja a saját megtakarítását ezen az eszközzel megvédeni. Ugyanakkor vannak olyan vásárlók, akik nem kvázi befektetés értékmentésre használják, hanem hát saját használatra. Azoknak vannak olyan rétegek, akik számára az állami támogatások igenis komoly segítséget jelentenek, itt a CSOK, a különböző zöld építésre épületekhez kapcsolódó támogatások és hitelek rendszere, ez mind segítség. Tehát azért elkezdtünk komolyan ebben foglalkozni, és azt mondjuk, hogy nincs egy jó válasz, aha, nincs egy tényező, hanem ez egy nagyon összetett és egy állandóan változó rendszer, mert ugye mondhatod, elnézést, hogy magamnál tartom a szót, de mondhatod, hogy igen, jó, persze, befektetés az, hogy vár lakásvásárolok az infláció jelent. De hiszen a lakásvásárlás költsége is emelkedik, mert a kamatlábak is elindultak fölfelé.
Egy dolgot még mielőtt...
Egyensúly most, igen?
Igen, egy dolgot beszéljünk végig, mert erről nem esett szó. És mi akár hányszor szóba hozzuk ebben a műsorban a lakásáraknak az alakulását, akkor egy csomóan mondják, hogy az állam szerepvállalása is szerepet játszott, nem is kismértékben abban, hogy beindult ez a áremelkedés, és megállíthatatlannak tűnik. Ezt a tényezőt vizsgálta ez a tanulmány.
Hát külön ezt a tényezőt nem vizsgáltuk, de azt azért látni kell, hogy például annak idején, mikor a lakás áfa megváltozott, az egy olyan lépés volt, ami megsegítette azt, hogy egyáltalán lakások épüljenek Magyarországon, hiszen mikor a lakáspiacról meg a lakásáfáról beszélünk, nem szabad megfelelkezni arról az oldalról, hogy az építőiparban az építőipari díjak meg az építőipari anyagárak is emelkednek. És ezeket az emelkedő anyagárakat, tehát természetesen a fejlesztők, azok át kell, hogy hárítsák a lakosságra. És pont ez az áfa történet, ez pont arra volt jó, hogy tulajdonképpen itt adjon egyfajta idézőjelbe átmeneti megoldást, hogy ennek az egyensúlytalanságnak a kezelésére. Tehát azt is tudni kell, hogy a fejlesztők nem azért emelik az árakat, hogy még nagyobb profitra tegyenek szert a elképzelés szerint. A profit szintjük a fejlesztőknek ugyanaz. De hiszen az lakás előállítás költséges iszonyúan nő. Még egyet hagyd tegyek hozzá, hogy természetesen a folyamatosan nő az elvárás a lakások minőségével kapcsolatosan. Tehát ezek a környezetvédelmi elvárások, amik nem teszik olcsóbbá a lakásokat építési szempontból. Tehát elnézést, hogy ilyen kaotikus az egész, de mi...
De nagyon sok oldalról kell vizsgálódni, és akkor még behoznék még egyet, ami talán magyarázat, még mindig azt feszegetném, ugye, hogy tudunk drágán lakásokat venni, és itt ebben a cikkben vagy tanulmányban azért van erre utalás, és talán a kulcs az, hogy Magyarországon nagyon magas a tulajdonolt lakások aránya. Tehát egy kicsit úgy néz ki, vagy számomra, minthogyha tulajdonképpen csak a különbözetet kéne kitermelni, mert a lakásvásárlók jelentős része el tud adni egyet, és venni egy másikat, ahol erre korábban utaltál.
Igen, hát jó, hát ez szinte közismert tény, hogy ha Budapestet és Bécset hasonlítjuk össze, akkor elős túlzással szinte inverz a kép. Aha. Tehát valójában többségem Budapesten saját lakástulajdon, és hát vidéken is akár a családi házas területekre gondolunk. Ellentétben mit tudom én Bécsben, ahol 40-50% között van ez még Magyarországon, Budapesten mondjuk 80-90-92%, attól függ, hogy milyen adatot nézünk. Igen. Ez hihetetlen tőkén ül mindenki, aki olyan szerencsés, hogy van lakása. Igazán az a réteg van, komoly baj van, és nehézségeket kell szembenéznie, akinek nincs,
aki...
Hát ezt itt, de egyébként vitatkoznak a hallgatók.
Családja, és nem tudja igénybe venni ezt meg azt meg amazt, és esetleg mondjuk egy fizetésből, sima fizetésből él.
Ezt írják a hallgatók, hogy idézek egyet, hogy átlag feletti fizetéssel is elérhetetlen egy új ingatlan. Akik most építenek, 1,3-1,6 milliós négyzetméter áron árulják, frekventáltabb helyeken ez 2 millió is lehet, félmilliós fizetésbe vehetek 12 négyzetmétert évente, de a megtakarítás ez ettől jóval kevesebb. Más azt írja, hogy a számok alapján úgy tűnik ez egy szűk réteg bulija, ez nem jelente problémát, illetve a tovább lépés sem olyan egyszerű, mert hogy eddig 20-30 millió kellett hozzá, hogyha az ember alatta használt lakását, és akart újat venni, most már inkább 50-60.
Ez igaz. Mondjuk ez a mi is ezeket a problémákat föltártuk előre. Tehát egyszerűen ez egy olyan komplikált élethelyzet, egy olyan komplikált gazdasági helyzet, ahol most nem tudom igen, nemet, jót, prót, kontrát mondani egybe. Az biztos, hogy nyilvánvalóan vannak olyan stratégiai minőségi lakásvásárlók, akik más szintű befektetésnek megengedhetik. Az is biztos, hogyha az legelején beszéltünk arról, ha nemzetközi összehasonlításban nézzük önmagában, mondjuk egy Európában kifejezett lakásnégyzetmétert, akkor bizonyos külföldi országok számára ez a magyar lakáspiac, ami egyébként ugye az ország szép, a főváros szép, a vidéki városok szépek.
Magyar a forint olcsó.
Megindi. Olcsó. Tehát a buboréknak az a legdrágább, legfelsőbb rétegét, amit említettél, a részben a külföldi befektetők, részben az a nagyon keskeny hazai réteg, aki ezt meg tudja engedni, az elviszi. Mm-hmm. És a masszív középréteg az hát szerintem hitelekkel, kölcsönökkel, a saját lakások, a szülői segítségekkel, hogy appelláljon. Nyilván nem tudjuk, mit hoz a jövő. Egyre nem úgy néz ki, akár az energiai árakat nézzük, akár az egyéb nyersanyag árakat, most nem úgy látszik, hogy csökkenni fog a ténylegesen a lakás előállítás költsége.
Világos, világos. Oké, okay, hát nagyon...
De mégsem lehet buborékot kijelenteni, mert egyelőre van egy furcsa, kényes egyensúly, de van.
Több szempontból sem, ugye a buboréknak az egyik jellemzője, hogy úgy durran ki, tehát mint kényszer értékesítés áll elő, többeknek szabadulnia kéne az ingatlanától, ahogy az 2008-ban volt is, ahhoz kell egy rossz hitelszerkezet, túladósodottság, ilyenek, ami hajtaná ezt lefelé, az meg jelenleg ugye hitelfék és egyéb a rendszerbe épített elemek miatt nincs meg.
Igen, tehát
okay.
Nagyon érdekes a helyzet.
Abszolút.
Mi azt mondjuk, hogy kényes, de olyan sok tényező határozza meg, hogy lehet hogy itt feszültség keletkezik. Egyelőre éppen amit említettek, és amit a hallgatók is kérdeztek, minket is ez a motiváció vezetett, hogy nem értjük, hogy lehet 1,2 millió forint per négyzetméteri lakást vásárolni.
Világos. Oké, megvizsgáltunk sok oldalról ezt a jelenséget, szerintem tök jó volt és informatív. Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát és
nagyon
szép napot.
Elnézést, hogy nem tudtam sem valami rózsás.
Nem, nagyon.
Mondjuk ez nagyon nagy baj, így optimista pénteken, de mindegy, ezt majd mi elsikáljuk a hallgatókkal.
Így van, viszont jó? Kerek
de
volt.
De önmagában optimizmusra adok ott, hogy
nincs buborék.
Nincs buborék, nem durrant ki.
Így van. Oké, köszi szépen. Szervusz.
Köszönöm én is, viszont hallásra, szervusztok.
Dános Pállal, a KPMG Magyarországi Ingatlan Tanácsadási Üzletágának vezetőjével beszélgettünk arról, hogy most vajon van buboréka a hazai lakáspiacon, vagy nincs.